Részletes tervet mutatott be az Európai Bizottság az orosz energiahordozók teljes kiszorításáról. Legkésőbb év végétől megtiltaná új gázszállítási szerződések megkötését Oroszországgal, a hosszabb távú szerződések pedig 2027 végével veszítik érvényüket. Nem lesz ebből baj? Úgyhogy ezt a kérdést fogjuk feltenni Holoda Attila energetikai szakértőnek, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjének. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, hát ugye az összeurópai szinten ez a leválás már egész jól működik, alapvetően a gázfelhasználás
is. Mit mond az Attila? Lehet, hogy nem működik.
Ja, bocsánat, tényleg, ezt nem én fogom. Nézzük a szakértőre, bocsánat, igen. El akartam jutni valahogy a hazai helyzethez. Nézzük meg az összképet, hogy, okay. Hogy mi van és mi van itthon.
Hát az összkép azért azt mutatja, hogy ez a leválás egészen jól sikerült, hiszen mi 2021 közepén Oroszországból például földgáz, érkező földgáz mennyisége naponta 450 millió köbméter volt, most meg nem éri el a 40 millió köbmétert, tehát kevesebb, mint a tizedére csökkent az Oroszországból érkező vezetékes földgáz. Gyakorlatilag ugye korábban volt 4 nagy vezeték, nem sorolom, északi áramlat, stb. Most egy ilyen vezeték működik, ez a török áramlat, és azon keresztül ugye Magyarországot érintve érkezik Európába földgáz, ennyi. Tehát ebből a szempontból a földgázleválásnak jelentős része megtörtént. Kiola esetén az sokkal gyorsabban ment egyébként, leszámítva azt a két országot, amelyik nagyon erősen és mondjuk úgy, hogy kitartóan ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig csak orosz olajat akar feldolgozni, mert neki azhoz megfelelő asszot. Ez ugye Magyarország és Szlovákia. Ez a két ország ráadásul egy cégen keresztül kapcsolódik egymáshoz, hiszen a MOL mind a két területen a finomítónak a tulajdonosa és az üzemanyag forgalmazásnak a vezető szereplője.
Akkor egy kérdés hadd tegyek itt fel, ez pedig az, hogy biztos, hogy sikerült leválni, vagy csak olyan országoktól vesszük az orosz földgázt, amelyektől nem. Ugye van itt egy árnyékflotta a kőolaj esetében, meg mindenféle vezetékeken mennek, és akkor időről időre felmer a sajtóban az is, hogy hát ugyanazt a molekulát vesszük, csak nem ugyanazon zászló alól.
A kérdés felvetése az azért teljesen valid. Tehát hogyha abból a szempontból nézzük, hogy mondjuk az Európai Unió mennyi pénzt fizetett ki az oroszoknak, és itt most az teljes Európai Uniót értjük alatta, azt is, aki letagadja, meg azt is, aki nem, aki nyíltan beismeri, hogy az oroszoktól vásárolt, hogyan mennyi pénzt fizettünk ki az elmúlt időszakban, hát bizony háborút követően nagyjából 210 milliárd euróért vásároltunk olajat, gáz és szenet. Nyilván a szénvásárlás az elég drasztikusan visszaesett, de az olaj és a gáz vásárlás mind a kettő körülbelül 100-100 milliárd eurós bevételt jelentett az oroszoknak, amit hogyha hozzá hasonlítunk például az a támogatáshoz, és ugye mindig ezt szokta az Európai Bizottság előhozni, hogy tehát mennyit adtunk támogatást az ukránoknak, hogy ez jelentősen meghaladja, és akkor kvázi így az oroszokat támogatjuk. A való igaz, részben átterelődött erre a szürke-fekete zónára az ezzel való kereskedés, de azért azt is látni kell ebből a szempontból, hogy ez a szürke-fekete zónás kereskedés, ez azt eredményezte, hogy miközben az oroszok által exportált fosszilis energiahordozók mennyisége, ott is van egy nagyon erős csökkenés, körülbelül 25%, de az érte kapott pénz az viszont drasztikusan csökkent. Az érte kapott pénzbe kevesebb, mint a felét kapják annak, mint amit korábban ugyanakkor a mennyiségért kaptak. Tehát ez azt is eredményezte, hogy bizony azok az országok, akik mondjuk úgy, hogy közvetítőként vagy átcímkézéssel részt vesznek az oroszoknak a megtermelt fosszilis energiahordozó értékesítésébe, elsősorban ilyen távol-keleti, de akár még ilyen közép-ázsiai országok is, azok szépen kihasználják az oroszoknak a szorult helyzetét, és gyakorlatilag apró pénzért, vagy a sokkal apró pénzért vásárolják meg az oroszoktól a szénhidrogéneket. Mondok rá egy példát, ugye hivatalosan a Brenti olajár az most olyan 63-62 dollár körül van hordonként. Hogyha nem hivatalos árat nézzük, amilyet az oroszok tudják eladni, az urali keveréket, ezt az olajkeveréket, az meg olyan 48-49-50 dollár körül van, az azt jelenti, hogy 10-12 dollárral olcsóbban tudják csak értékesíteni, és aki ezt az olcsót veszi meg, meg még arra talán még diszkontot is kap, mint mondjuk egy olyan nagy kereskedő cég, vagy nagy tételbe vásárol, mint a MOL, az azt jelenti, hogy jóval 50 dollár alatt jutnak hozzá a kőolajhoz, miközben utána az előállított terméket egy olyan piacon tudják értékesíteni, ahol a többi szereplő az meg a brenti olaj.
Ez 20-25%-os differencia, hogyha jól számolom. És nem ilyen duplázódás, meg ilyenek, amit most kormányzati körökből hallunk, hogy micsoda őrült emelkedés elé nézünk, hogyha ez bekövetkezik.
Nem, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy földgáz esetén nem látunk olyan tényezőt, ami miatt csökkenne az Európába érkező földgáz mennyisége jelentősen. Ugye az előbb említettem, hogy a hivatalos az oroszoktól vezetéken érkező, az, ami jól tetten érhető, az 40 millió köbméter naponta kész. Ott azon, abban a pillanatban, hogy változik ez a mennyiség, azt mindenki tudni fogja. A feketén érkező, mondjuk úgy, hogy LNG formájában érkező mennyiség, és ugye mindig vannak ezek a legendák.
Na ezt akartuk még kérdezni, hogy orosz, ugyan itt van, hogy orosz LNG-t veszünk, de ugyanez igaz, ez a feldolgozott termékekre is, mert azt mondták, hogy jó, orosz kőolaj leállt, de szépen csöndben veszünk orosz dízelolajat például, mert hogy abból az Európai Unió csehül áll. Tehát, hogy nagyon sok minden nem történik, csak átcímkézik a molekulákat. Ez mennyire valid?
Akkor kapaszkodjunk ebbe az utolsóba, ugye az már korábban is viszonylag egyértelmű volt, bár nem mindenki tudta Európában, hogy Oroszország nagy mennyiségű dízelolaját adott el az Európai Unióba, az európai országoknak, mert az európai finomítói kapacitásoknak a dízel kibocsátási mennyisége az jóval kevesebb, mint amennyire igény van. Nagy valószínűséggel itt az átcímkézés nagyon jól működhet most is, akár Belorusszia, akár másoknak az igénybevételével, hiszen van vannak ilyen termékvezetékek, mondjuk úgy, hogy termékvezetékek, amin direkt módon dízelolajat forgalmaznak, akár lengyeleken, magyarokon, máshol, tehát rajtunk keresztül is, és érkezik ilyen, de ennek a mennyisége szintén nagyon drasztikusan lecsökkent a korábbihoz képest, és máshonnan próbálnak behozni, elsősorban azokból a nagy ázsiai országokból, amelyek meg éppen látva ezt a szituációt, elkezdték a saját finomítói kapacitásaikat felfejleszteni, mint India és Kína. Korábban mindenki abban reménykedett egyébként, Európa is elég tévesen, hogy nem baj majd, hogyha lesznek itt nekünk nagy finomítóink, majd adjuk el az ázsiai nagyországoknak, hiszen ott lesz kereslet. Tehát az ázsiai nagyországok nem hülyék, ők szépen elkezdtek kiépíteni hatalmas finomítói kapacitásokat. Először nyersolajhoz jutottak hozzá, aztán már finomított termékekhez is, és gyakorlatilag, hogyha olcsón tudnak orosz olajhoz, nyersolajhoz hozzájutni, akkor bizony az ő termékeik is meg fognak jelenni hajókon és egyéb szállítási útvonalakon az európai partoknál, tehát megpróbálják kiszorítani az oroszoknak a direkt forgalmazását, és ez is gyakorlatilag tetten élhető a piacon.
Az LNG-re,
mert ez mindenkit szokott érdekelni, hogy na jó, de akkor hogy van ez az LNG dolog? Hát ugye azt azért látni kell, hogy az oroszok az elmúlt, mint 50 évben, ők arra készültek, hogy ők vezetékes formában látják a földgázzal Európát. Erre voltak optimalizálva, így nem nagyon vannak nekik azért LNG kapacitásai. Volt egy időszak ugyan 2006-7 környékén, amikor az oroszok azért kezdtek el LNG kapacitást fejleszteni, mert akkor még az Amerikai Egyesült Államok, vagy Amerika, ahogy az előbb mondtátok, vagy a jenkik, ők még akkor netto importőrök voltak, és vásároltak máshonnan, elsősorban Közel-Keleten, és az oroszok is arra a piacra készültek, kiépítettek LNG kapacitásokat. És jelenleg most ennek az előnyét élvezik, hogy bár az amerikaiaknak már régen nem nincs erre szükségük, de van valamekkora LNG kapacitás, de ennek az aránya meg sem közelíti azt így együttesen sem, mint amennyit ők annak idején együtt forgalmaztak vezetéken. Tehát azt kell látni, magyarán mondva, hogy az Oroszországban lévő LNG termelő kapacitás az kevesebb, mint mondjuk Louisiana állam vagy Texas államnak a saját LNG kibocsátási kapacitása. Tehát arányait tekintve, ha bár nőtt az orosz LNG beszállítása Európában, de azért nem jelentősen nőtt mondjuk 2020-hoz képest, amikor Oroszországból érkezett hetente 1,7 millió köbméter földgáznak megfelelő, most meg 1,8, tehát nincsen drasztikus növekedés benne. Így még az sem igaz, hogy az oroszok ezzel ki tudták volna váltani, egész egyszerűen azért, mert nincsen megfelelő technológiájuk.
Igen, hozzá, és az nem olyan egyszerű, hogy akkor, ja, tegnap vezették, ma meg már LNG, akkor átállunk, hát, fiú. A másik kérdés az, hogy akkor tulajdonképpen ez a leválás, ez nem okozna problémát Európa szerte, ezt azt hiszem, hogy kijelentetjük se földgázba, se kőolajba, ha csak nem versenyképességi problémákat, mert nyilván a Katari LNG, meg a Louisiana-i LNG, az drágább már csak a szállítás miatt is, mint mondjuk az orosz vezetékes gáz.
Itt akkor gyorsan osztassunk el egy félreértést, nem drágább. No. Sőt, jelenleg olcsóbb az LNG, jelenleg Európában érkező LNG olcsóbb, mint a TTF-en lévő pillanatnyi ár. És ennek van egy nagyon profán magyarázata. Amikor az emberek arról beszélnek, hogy valami olcsóbb vagy drágább, akkor mindig a költség oldalakat hasonlítják egymáshoz. Lehet, hogy az oroszoknak kevesebbe kerül az orosz gáz idejuttatása, mint az amerikainak, de amikor piacon vagyunk, a piacon ugyanazt a terméket fogják értékesíteni, metán, mind a kettő metán. Ráadásul, hogyha az LNG hajók mondjuk nagyon felgyűlnek Európa partjainál, az LNG termináloknál, akkor ők megpróbálnak egymás alá menni. Mondok nektek egy pontos árat, május 8-án 2,8 euróval olcsóbb volt az LNG-nek az ára, mint a TTF-nek az ára.
Látunk,
amikor
mi már
minusz... drágább lesz, az nekünk, tehát akinek nincsen saját kikötője, mert nekünk bizony akkor ide kell hozni, különböző országokon keresztül, ott hozzá kell még adni a tranzit díjat, de valójában az egy legenda, hogy az LNG az drágább. Drágább az előállítása, de az ára nem drágább, igen, hiszen ugyanazon a piacon.
Emlékezzünk ugye a mínuszos olajárakra, amikor megérte a tankereknek fizetni azért, pontosan, hogy szabaduljanak az olajtól, és fordulhassanak egyet.
Így van.
Oké, akkor egy dolgot nagyon fontosan tegyünk rendbe. A magyar üzemanyag árakra és a magyar lakossági földgázra, ha az Európai Bizottsági Terv megvalósul, az üt egy nagyot ezeken az árakon? Ezt azért kérdezem, mert hogy a rezsicsökkentés pont ezen a diszkonton alapul, amit az orosz gázon nyer az ország.
De nincs diszkont. Tehát ez megint egy politikai, tehát akkor gyorsan elmondom, ez egy mese, megint egy legenda.
Aha.
Nem adják az oroszok nekünk olcsóbban a gáz, mint amennyire a TTF-en vásároltuk gáz. Egy szálat nem adják olcsóbban. Az orosz gáznak az előnye az, hogy a politikusok úgy döntöttek, hogy már pedig mi az oroszokkal rendben leszünk, és mivel ez az orosz-magyar hosszú távú szerződés, ez titkos, nagy valószínűséggel vannak benne olyan plusz szereplők is, még beiktatva a két nagy gázos cég között, aha, tehát a Gazprom és az MVM között, akik ebből jól mondjuk járnak, úgy, hogy kevesebb hozzáadott érték nélkül.
Ez nagyon jó hangzik, tényleg.
Valamennyi hozzáadott értéket lehet egy molekula mögé tenni, igen.
Így van. Na, tehát nem olcsóbb az orosz gáz. A szovjet gáz volt olcsó, ezt felejtsük el, hogy az orosz gáz olcsó, nem olcsó. Az orosz gáz az a TTF-hez arányítva van leszámítva, ráadásul mennyiséget tekintve mindig kisebb diszkontot kaptunk, mint a nagy vásárlók, mert kis vásárlók vagyunk. Na, szóval itt a dolognak az a lényege, hogy le tudunk válni, tehát az infrastruktúra lehetővé teszi, hogy bárhonnan máshonnan hozzunk gáz, de akkor nyilvánvaló, hogy azok, akik jelenleg haszonélvezői ennek az ellátási láncnak, ami az oroszokon keresztül jön, ők bizony ettől a pénzről elesnek, hiszen Európában, az európai kereskedésben azért nem divat, hogy akkor mindenféle fekete pénzeket eltérítünk. Az olaj az egy picit másabb. Az olaj azért másabb, mert amikor azt látjuk, hogy nekünk itt Magyarországon két betápláló vezetékünk van, ugye a Barátság kőolajvezeték, meg az Adria kőolajvezeték, ha ebből kiesik egy, az már akárhogy is nézzük, az egy szorult helyzet, mert akkor már nincs alternatívánk. Akkor vissza lehet élni azzal az előnyel, amit meg is tesznek a horvátok, hogy bizony drasztikusan fölemelték azt a tranzit díjat, amit a Adria vezetéken érkező kőolaj után kell fizetni a MOL-nak. És itt például egyébként én azt mondom, hogy sokkal nagyobb szerepe lehetne az Európai Bizottságnak, mert azt mondaná, hogy kedves Horvátország, leszel szíves nem visszaélni ezzel a monopól helyzete, hogy jelenleg, hogyha le kell válni az orosz gázról, és nincs barátság, jól elvezetik, és csak Adria van, akkor te ne élj vissza azzal a helyzetre, hogy a magyarok, meg a szlovákok, meg részben még a csehek is, csak rajtad keresztül jutnak hozzá az olajhoz, és akkor egy négyszeres, háromszeres
helyzetet. Igen.
Éppen pontosan. Tehát itt azért lehet szerepe ezeknek a politikai dolgok, mert hogyha már beleavatkoznak a piacba, akkor lesznek szívesek a piacnak minden részébe beavatkozni, még akkor is, hogyha, ha mit tudom én, ezzel mondjuk éppen a magyaroknak tennének szívességet. Tudom, hogy mostanában ez nem divat az Európai Unióban, de hát azért mégis, ha már annyira megpróbálunk tisztességesek lenni ebből a szempontból, akkor tessék oda is odaszólni. Ha már moralizálunk az orosz olajjal szemben, akkor moralizáljunk a horvát tranzitdíjjal szemben.
Világos.
Jó, tehát akkor nagy ütés nem jelentene. Tehát
nagy ütés biztos, hogy nem lesz. Nyilvánvaló, és az látszik, hogy az urali olajról le kell állni a MOL finomítóinak, mind a kettőnek, a Százhalombat és a pozsonyi finomítónak, akkor azt az árnyörőnyét, amit ugye az előbb mondtam, hogy nagyjából 50 dollár alatt van jelenleg az urali olajnak az ára, azt az árelőnyt elveszíti.
De erre meg azt szokták mondani, hogy nincs felkészülve, mert más minőségű a darabolaj, más
a palaolaj. És azt hiszem két év lett volna a felkészülve.
De azért, mert hogy nagyon sok pénzbe kerül, és össze kell gerebjezni.
Igen.
Gyorsan hozzáteszem, hogy nagyjából most is körülbelül olyan 30-40% között azért tud könnyedén fogadni a MOL finomítója. De azt is el szoktam mondani, hogy nincsen finomító, ami nem tud egy olajat feldolgozni. Minden olajat fel tud dolgozni, csak más lesz a kihozatala. Itt az optimalizáltsága, ami a kérdés, persze, hogy vajon akkora mennyiségű dízelt és benzint tud belőle kihozni, amennyit szeretne, amennyit korábban az urali olajhoz, mert ahhoz igazította az optimalizálást. Na most ennek megoldására két lehetőség van. Vagy átalakítja a finomítást, ugye erre hangzik el mindig az, hogy hát az nagyjából olyan 500 millió dollár körül van, és az sok pénz, annyit nem tud a MOL erre fizetni. Zárójelbe hozzáteszem, az idén a MOL által kifizetett osztalék az 220 milliárd forint volt.
Igen, meg lehet nézni a mai gyors jelentését a MOL-nak, hogy belefér-e. Igen.
Így van. Tehát bőven belefért volna, de a másik az, hogy mondjuk elkezdi kikeverni az urali olaj minőségének megfelelő kevert mennyiséget, ezt megteheti Százhalombattán, vagy mondjuk, ha jóban lennénk a horvátokkal, megtehetni az omisári kikötőben lévő tartályparkban is. Tehát ki össze lehet keverni különböző típusú olajokból ezt a mennyiséget, vagy ezt a pontosan ugyanazt a minőséget, és akkor nem kell olyan sokat alakítani a technológiát. Ez a két változat van a megoldásra. Azért azt gyorsan tegyük hozzá, hogy a MOL azért ez egy professzionális cég. Tehát, miközben nem beszélnek róla, és még mindenki széttárja a kedét, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, a háttérben azért készült B-ter, C-ter, D-ter. Tehát az ilyen nagy cégek azért nem bízták a véletlenre, bármikor beüthet akár egy olyan zavar is, hogy mondjuk akkor a barátság kőolaj vezetéket eltalálja egy hatalmas nagy orosz rakéta, és akkor mit csinálunk egy ideig, megoldjuk máshonnan, meg fogják tudni oldani máshonnan, de nyilván az árelőnyét senki nem szívesen engedi el a kezéből. Magyar kormány meg pláne, hogy kardoskodik mellette, hiszen az árelőnyből származó úgynevezett extra profitot meg szépen megadóztatja extra profit adóval, tehát valamekkora bevétel azért csúrok csöppen a, hogy szokta ezt mondani,
csúran cseppen
a költségvetésbe is. És erről azért nem szívesen szoktak lemondani.
Oké,
világos.
Azt hiszem, hogy mindent értünk a témában. Köszönjük
szépen. Nagyon világos volt. Köszönjük minden.
Nagyon szívesen. Köszi. Hello.
Holod Attilával, energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével világítottunk egy picit rá arra, hogyha leválnánk az orosz olajról, gázról, az mennyire fájna. Nagyjából sem ennyire.